Nem ciki, ha nem ismersz minden beállítást a telefonodon. A folyamatos technológiai újítások még a digitális benszülötteknek is okozhatnak meglepetéseket, nemhogy az idősebb generáció tagjai számára.
Mielőtt a gyerek megkapja a számítógépet, azért érdemes föltenni azokat a felügyeleti szoftvereket, amelyekkel tudjuk korlátozni a tevékenységét, hogyha szükséges. Tűzvédelmi oktatáson az oktató mutatott egy videót, amit egy irodának az éjszakai kamerája, biztonsági kamerája vett föl, és ott konkrétan ott van egy laptop, ami rajta van hagyva tölteni, és így egyszer csak kigyullad, és leégett az egész iroda, az lett a következménye.
Tehát ha veszel mondjuk egy használt noteszgépet, akkor előéletet is veszel. Azt, amit az előző felhasználó, hogyha mondjuk DDoS támadásokat hajtott végre, vagy pedig valamilyen csalásba részt vett, akkor ugye azok is nyomokként szerepelnek ezen a gépen, tehát érdemes újrahúzni. Frissen kicsomagolt valami, és hát sokszor előfordult az is, hogy gyári adott hordozókártyákon vagy Winchesteren véletlenül valami technikai hiba folytán vírust tettek föl, és akkor akik használták, azoknak megfertőződött a képet.
Hadd újságolja már, hogy döntős lett a hack felmetszők az Ován, a kreatív magazin videó és podcast megmérettetésén az ismeretterjesztő vagy oktatási céllal készült podcastek kategóriájában. Gratulálok a teljes csapatnak! Ha már nem fér belénk több halászlé, mézes kalács vagy éppen beigli, akkor a téli szünet és az ünnepek körüli nyugalmas időszak alkalmas lehet arra, hogy akár a karácsonyra kapott új kütyüket, telefonokat, okos eszközöket beállítsuk, úgyhogy a lehető legbiztonságosabb legyen a használatuk. Az idősek 40%-a egyáltalán nem boldogul önállóan egy okostelefonnal, közülük pedig minden második ember csak segítséggel tudja használni a készüléket, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint. Ezért gyűltünk ma itt össze, nagyon sok hasznos praktikával készült nektek a két szakértőnk itt a hack felmetszőkben. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, beszélgető társaim pedig Csizmazi a Darab István Rambó, az ISZET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője és Weiss Balázs, a C-Contact Kft. IT tanácsadója. Sziasztok!
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 Kezdjük azzal, hogy egyáltalán van-e értelme mindig új készüléket venni, tehát hogy mondjuk, hogyha használtan veszünk és úgy ajándékozunk, akkor annak lehet-e már így önmagában véve kiberbiztonsági kockázata?
Minden eszköznek lehet kiberbiztonsági kockázata. Ugye az új készülékre úgy tekintünk, hogy az egy frissen kicsomagolt valami, és hát sokszor előfordult az is, hogy gyári adathordozókártyákon vagy Winchesteren véletlenül valami technikai hiba folytán vírust tettek föl, és akkor akik használták, azoknak megfertőződött a képe. Tehát az, hogy
már,
valami
amint
új,
kicsomagoltam,
igen,
már fertőzött.
Tehát a gépsorról lejövő alkatrész is olyan, hogy ott is érdemes vigyázni, tehát a használt eszköznél meg pláne.
Jó, és akkor mondjuk, hogyha egy ilyet kapok véletlen, akkor gyorsan rátelepítek mondjuk egy ISZET mobilvédelmi rendszert, akkor ez kiszűri, vagy ilyenkor mit lehet csinálni?
Az a baj ezzel az egész tematikával, majd aztán nyilván belemegyünk a részletekbe, hogy ugye emlékszünk a, mondjuk a saját nagyszüleinkre, akik, hogyha tévét akartak nézni, akkor nekünk kellett behangolni a csatornát, vagy bekapcsolni a készüléket, és most egy kicsit azt látjuk, hogy itt az internetes dolgoknak a használatával kapcsolatosan azok, akik nem is okvetlenül boomerség, tehát nem is életkori kértésből, hanem hozzáértés, hozzá nem értés, elegendő biztonságtudatosság hiány, sokszor ugye nem boldogulnak ezekkel a dolgokkal. Tehát mondjuk egy adathordozót, hogyha vásárol egy cég, akkor nyilván megformázza először is, úgy veszi birtokba. Na most, hogyha azt mondod egy hétköznapi felhasználónak, hogy formázd meg, lehet, hogy nem is érti, hogy miről beszélsz.
Egész biztos.
Tehát kell ezt a kultúrát valahogy így elsajátítani mindenkinek, ugye mindig mondod ezt a kertkapus példát, de egyszerűen muszáj mindenkinek beletanulnia ezekbe az alapdolgokba, ami segíthet ezen, amit a gyerek, korábbi gyerekvédelmi adásból beszéltünk, hogyha minden családban van egy ilyen digitális családfő, aki mondjuk egy ilyen geek, vagy ért hozzá, és akkor őt kérem meg, hogy na most gépet cserélek, vagy használt gépet veszek, légy szíves, segíts, és az azért családonként mindig van egy nagy testvér, apa, anya vagy valaki, aki segíti a többieket. Erre lenne jó törekedni.
Mindig szerintem azt kell megnézni, hogy mire akarjuk használni az adott gépet. Tehát, hogyha meg és milyen körülmények között, mert hogyha mondjuk otthon nyomtatok 3 oldalt egy számítógéppel, nem tudom, évente 2-szer, és nincs online a gép, tehát offline vagyok, akkor szerintem nem kell ezzel annyira foglalkozni. Pláne, hogyha nem dugok rá olyan pendrive-okat, amiket nem ismerek. Ilyen esetekben fölösleges 100 000-ért venni új gépeket, de viszont olyan szempontból, hogyha online és használják az adott eszközt, illetve olyan körülmények között van használva, tehát mondjuk olyan cégeknél, vagy otthon mondjuk bankolásra, tehát ami így biztonságilag érzékenyebb, akkor szerintem érdemes odafigyelni arra, hogy az adott eszköz, amit megvásárolunk, az folyamatosan biztonsági szempontból frissen tartható legyen. Tehát úgymond, hogy a mobiltelefonoknál érkezzen hozzá rendszerfrissítés a lehető legtöbb ideig, a számítógépeknél menjen rajta a Windows vagy a Mac OS legújabb változata, vagy a Linux olyan változatok, amik ez adnak ki rendszerfrissítéseket, biztonsági frissítéseket. Tehát ezeket úgy ilyen esetekben érdemes szem előtt tartani. Tehát mondjuk egy valamilyen nagyobb cégnél vezető pozícióban lévő, vagy középvezető pozícióban lévő ember, aki érzékeny adatokkal is foglalkozhat akár, ott mondjuk lehet, hogy odafigyelnék arra, hogy mindig olyan telefont használják, amihez van frissítés.
Hogyha régi készüléket veszek, és azt ajándékozok, akkor mit érdemes csinálni rajta első körben?
Van egyébként egy ilyen életciklusa is, úgy nagyjából ezeknek a készülékeknek, mondjuk egy mobiltelefonnál ilyen 2-3 év az szerintem, amikor ilyen logikus cserélni, a noteszgépnél meg az 5 évnél régebbi az egyértelműen elavultnak számít.
Tehát 2-3 év, akkor is, hogyha frissítek mindent, szoftvert folyamatosan, rendszeresen van rajta védelem, akkor is?
2-3 év. Hát a számítógépek esetében a bővíthetőség az ugye kimerül. Tehát már azok a foglalatok, azok a lehetőségek, azok a szabványok, azok a protokollok, vagy egy routerről, ha beszélünk, akkor ugye az az internet protokoll már nem lesz alkalmazható, vagy nem jelenik meg frissítés. Tehát, hogy nagyon visszamenni az időbe, back to future, azt nem nagyon érdemes, tehát meg kell nézni, ahogy a Balázs mondta, hogy mire akarjuk használni, hogyha a gyerek most azon tanul programozni, akkor jó egy ilyen 5 éves noteszgép első képnek, aztán majd utána lehet egy másik is, tehát ezt kell így megvizsgálni. Az eszközöknél ugye azt láttuk, ugye volt egy ilyen, amikor ilyen használt USB kulcsokat vásároltak biztonsági szakértők, valamelyik korábbi adásból volt szó, és akkor ugye ott az derült ki, hogy egy volt, ami titkosítva volt a 200-ból, és akkor több mint a felébe vissza tudták állítani az adatokat, a negyedénél meg tudták mondani, hogy kié volt, és akkor ott ilyen bírósági iratoktól kezdve privát fényképeken keresztül mindent vissza lehetett állítani.
Gondolom, ugyanez van egy telefonnal is.
Hát ugyanez lehetséges a telefonnal is, a számítógépnél, hogyha adathordozó van benne, tehát amikor el akarjuk adni, akkor arra kell vigyázni, hogy ezek ugye ne menjenek vele.
De mit csináljak,
amikor kapjuk, akkor mondjuk lehet, hogy kevésbé zavar minket, hogyha van ilyen, és mondjuk megformázzuk, de ha mondjuk vírusok, vagy kártevők, vagy kémprogramok szerepelnek az eszközön, akkor már korán sem mindegy.
Na és hogy lehet teljesen letörölni mindent egy telefonról, egy táblagépről, egy laptopról?
Hát a mobiltelefonnál ez egy ilyen kritikus dolog, én az Android tekintetében tudok nyilatkozni, azzal van dolgom, vagy ahhoz értek. Ott igazából az a metódus, hogy érdemes, ha el akarjuk adni, akkor először letitkosítani, a letitkosítás után lehet helyreállítani, és ha le van titkosítva, és úgy állítjuk vissza a gyári állapotba, akkor biztos, hogy ott már csak ilyen adattöredékek lesznek rajta.
De
tehát a sima, egyszerű visszaállítás az nem teszi visszaállíthatatlanná az adatokat.
Alaphelyzetben visszaállítás az nem elegendő.
Az csak egy logikai törlésnek számít, míg a fizikai törlés az, amikor titkosítva van. Az be lehet állítani, mikor használatba vesszük, hogy akarjuk-e titkosítani a tartalmat.
De ezt menet közben is
akár
lehet.
Akár adathordozónál is. Menet közben is lehet, de érdemes ezt rögtön így kezdeni.
Jó, tehát ha kapunk egy ilyet, akkor ezt állítsuk.
Illetve hát, hogyha el akarjuk adni, akkor így lehetünk biztonságba, hogy ne lehessen visszaállítani róla adatokat.
A laptopoknál, számítógépeknél ott pedig több lehetőség van, ugye van az, hogy szoftverrel végzed ezt el, hogy többször felülírja a közüres részeket, aztán hogyha azt is lehet csinálni, hogy kiveszed az adott gépbe, hogyha kicsit jobban értesz hozzá, és ki tudod szerelni, és akkor egy másik gépre rádugva, akkor az egészet így le lehet többször is gyarulni. Akkor azt csinálja, hogy a logikai íráson túl ugye többször felülírja többször felülírja az adatokat, és akkor már nem lehet visszaállítani, mert egy adatot addig lehet visszaállítani, egy ilyen formázás után úgymond, amíg nem lett felülírva új adattal. És akkor ezek a programok azt csinálják, hogy különböző metódusok szerint többször is felülírják, vagy egyszer, ilyen-olyan módon. Most ebben nem akarok belemenni, mert sokféle módszer van. Lényeg az, hogy akkor így ezután már nem lesznek visszaállíthatóak az adatok. És még két dolgot mondanék, így említetted ezt, hogy így vannak olyan készülékek, amiket megveszel, és már akkor vírusos. Itt tényleg van ilyen, most nem akarok így gyártókat mondani, mondjuk egy ilyen kisebb nevű kínai gyártó készülékeivel nálunk rendszeresen fölbukkant ez a probléma, hogy hívtak az ügyfelek, hogy hát ilyen készülékük van, most vettek rá vírusítót, és hogy állandóan riaszt trójai vírusra. És akkor hát először így nyilván gondolta arra is az ember, hogy hát lehet, hogy téves riasztás, de hát kértünk tőlük naplófájokat, elküldtük a CISZET-nek a laborjába, és akkor ott megvizsgálták, és mondták, hogy ez nem téves riasztás, tényleg van egy trójai a telefonon, és akkor mondtuk így az ügyfélnek, megmondták, hogy jó, akkor visszaviszik a boltba, és akkor meg próbálják kicseréltetni. Ilyenek vannak.
A használt gépnél egyébként logikus lépésnek tűnik az, hogy az ember újra húzza, tehát ha veszel mondjuk egy használt Notes gépet, akkor előéletet is veszel. Azt, amit az előző felhasználó, hogyha ő mondjuk DDoS támadásokat hajtott végre, vagy pedig valamilyen csalásba részt vett, akkor ugye azok is nyomokként szerepelnek ezen a gépen, tehát érdemes újrahúzni. Egyébként sok embernek untig elég, hogyha egy ilyen régebbi, korábbi gépre fölhúz valamilyen Linuxot, aminek sokszor ugye kisebb hardware iránti igénye van, és ugyanúgy meg lehet vele csinálni az internetezéstől, office-ozástól kezdve bármit. Ha meg komoly cégről van szó, mondjuk egy bank sose fog úgy eladni egy gépet, hogy benne van az adathordozó, ha meg kell semmisíteni, akkor például átfúrják fúrógéppel, és megsemmisítik, hogy arról aztán senki ne tudjon adatot visszaállítani. Nyilván egy hétköznapi felhasználó esetében ez nem opció, de azt meg bátran megtehetjük, hogy mondjuk Winchester nélkül adjuk el a számítógépünket, és akkor azt pedig egy ilyen külső USB-tokba, mint külső mentéstárolót használjuk a továbbiakba, és akkor aztán nyugodtan lehet aludni, onnan nem ment ki adat.
Illetve érdemes használt számítógép, illetve laptop vásárlásnál. Én mondjuk a BIOS-t, ugye ez egy alaprendszer, ami így a készülékek a beállításait tárolja, alapbeállításait tárolja, mondjuk így leegyszerűsítve. Azt is érdemes visszaállítani a, úgymond a gyári állapotra, illetve megnézni, hogyha nem annyira régi a gép, hogy van-e hozzá esetleg egy ilyen BIOS frissítés, mert ott is lehetnek olyan hibák, amiket kijavítanak ezzel. Illetve nyilván egy, amit az István is mondott, egy vadi új rendszert felrakni, reformázni a merevlemezt. És csak még egy mondat, mert ha már itt vásárlásról beszélünk, ugye most éppen kezdünk kikecmeregni az elég magas infláció sokból, és nyilván sokan nem állnak úgy anyagilag, hogy most így drága a dolgokat vegyenek, meg cserélgessék a gépeket állandóan. Tehát az ilyen régi gépeknél, például ilyen 5-10 éves laptopoknál, az egy ilyen gyakori probléma szokott lenni, hogy nagyon belassulnak, mert merevlemez van bennük még, és nem SSD, és akkor ezek nyilván ebben mozgó alkatrész van, és az egy idő után elfárad a fej, meg csapágyas lesz, stb. Tehát lehetnek olyan problémák, amivel fizikailag mozgás van benne, amitől ez így nagyon be tud lassulni, tehát ilyen idegesítően lassan, hogy mondjuk egy böngészőt egy percig, két percig tart, mire megnyitja, és akkor ezt például lehet orvosolni azzal, hogy nem kell kidobni a gépet, hanem mondjuk venni kell bele egy SSD-t 15-20 ezer forintért, azt egy szakemberrel berakatni, vagy a családba, hogyha van hozzáértő, akkor azzal, és akkor egészen új szárnyakra fog kapni a gép tényleg. Tehát ilyen a kétperces böngésző megnyitás az lemegy ilyen pár másodpercre. És egy tök jó kis használható gép lesz belőle, és a legtöbb ember nem videót vág otthon mondjuk, meg viszonyú minőségben képeket szerkeszt, ami az erős gép kell, hanem internetezget, meg levelezik ahhoz, ezek a régi gépek bőven jók. Csak hát ezeket a bosszantó dolgokat meg egy SSD rakásával cserélni lehet zárójelbe zárva.
Jó, tehát akkor meg vagyunk az első lépéssel. Talán.
Egyébként még nem.
Még nem?
Nem, mert egy dologról még nem beszéltünk, a routerekről, ami most így olyan lényegtelennek tűnik, mert router, jó, hát. De ezek is komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek otthon is, a cégeknél meg pláne. Tehát mindig érdemes, hogyha veszünk egy routert, akkor eleve érdemes olyat venni, ami nem túl régi modell, tehát nem 5 évvel ezelőtti, mert ahhoz már nem biztos, hogy adnak ki frissítéseket. És hogyha veszünk egy ilyen új routert, akkor ha belépünk a menüjébe, akkor érdemes egyből lecserélni például tehát az admin jelszót, ezt úgy hívják, tehát az alap jelszavát, amivel be lehet lépni a felületre, mert ezek előre generált jelszavak, sok routernél még olyan is lehet, hogy ilyen admin jellegű jelszó van, és akkor bárki be tud lépni gyakorlatilag kis fantáziával. Ezt mindig érdemes lecserélni, illetve lefrissíteni a úgynevezett firmware-t, ez a routernek a szoftvere, mert ezekben a firmware-ben mindig ezeket a biztonsági réseket javítja a gyártó, illetve akár rakhat bele új funkciókat is adott esetben. Tehát ezeket úgy érdemes elvégezni. Aztán majd még szerintem erre visszatérünk még itt a routerekre más szempontból is.
Igen, meg volt az első lépés akkor az eszközöknél, laptopoknál, okostelefonoknál, routereknél.
Minden eszközön érdemes vírusvédelmet használni, tehát ez a mobiltelefonra is úgy igaz, mint az asztali gépnél vagy a tabletnél. Nyilván az iPhone-ra nem fogunk tudni tenni, mert ugye ott még technikailag nem lehetséges.
Egyáltalán?
De nem létezik ez a kategória. ők azt mondják, hogy ez biztonságos, de ez szerintem idővel majd változni fog, viszont a Macintosh gépekre léteznek ilyen vírusírtónak megfelelő csomagok, nem vírusírtónak hívják őket, hanem ilyen internetbiztonsági csomagok, és ott is érdemes használni. Egyébként nem tudom, hogy erről lesz-e szó, de ugye a beállításoknál is, amikor az ember birtokba vesz egy gépet, akkor érdemes ezeket a biztonsági beállításokat is így végignézni. Most nekem egy jut eszembe itt vírusvédelmi szempontból, ami ilyen nevezetes, ugye a Windows az a mai napig is azt csinálja, hogy az ismert fájltípusok elrejtése opció aktív, ami azt jelenti, hogy ugye 2001-ben, vagy nem tudom én mikor volt ez az Anna Kurnyikova vírus, ami ugye azt csinálta, hogy azt mondták, hogy Anna Kurnyikova.jpg.exe, és akkor valaki rákattintott, hogy hú, most egy érdekes képet fogok megnézni, elrejti az operációs rendszer, és egy képfájlnak mutatja, és aki rákattintott, az egy exe fájl, tehát egy futtatható, végrehajtható programot futtatott le, és megfertőzte a gépét. Na most ennek a történelme 22 éves, és most a Windows 11-ben mi az alapértelmezett opció? Elrejti. És akkor vannak ilyen lépések, például ez érdemes kivenni a pipát és megcsinálni, és ez még olyan szempontból is érdekes, hogy a Macintosh-nál is ugyanígy van, hogy elrejti az alapértelmezett fájlkiterjesztéseket, tehát ha látni akarjuk, hogy milyen állománnyal van dolgunk, akkor van egy pár ilyen biztonsági beállítás azon túl, hogy ugye jó jelszót választunk a routerhez, érdemes végigmenni ilyen szempontból is a gépen, hogy a védelem az maximális lehessen.
Hát akkor menjünk végig, azt javaslom, ha már elkezdted, kezdjük a laptopokkal, mondjuk számítógépekkel.
A vírusvédelemnek a telepítése az rögtön ilyen, tehát vannak is fönn ilyen tesztek, hogy valaki egy frissen újonnan telepített Windows-t rálépett a netre, és akkor ketyeg ott a stopper óra, és akkor fél órán belül már megérkeznek az első támadások. Akkor az, hogyha föltelepítünk egy ilyen szoftvert, mondjuk egy Windows-t vagy bármit, akkor az első lépés az az, hogy az összes gyári frissítést, ami ahhoz képest, hogy föltelepítettük, letöltjük magunknak, mert ugye a frissítésekről tudjuk azt, hogy a hibákat javítják. És ugye ezeket a sebezhetőségeket, sérülékenységeket használják ki a kártevők, amik nem úgy érkeznek, hogy megnézik, hogy én most a Gibbs Jakab vagyok, vagy a Biden elnök, hanem a neten kóborolnak, és hogyha látják, hogy az a gép nincs frissítve, akkor megfertőzik, ha frissítve van, akkor lépnek tovább, és keresik a következő gépet. Tehát ezek is olyan lépések, amiket ugye sokan elmulasztanak, vagy elhanyagolnak, és akkor utána lehet egyáltalán birtokba venni, úgyhogy beállítgatom, hogy na, most már wallpapert választok, hogy mi legyen a háttérbe, de ezek, amikről beszélünk, ezeknek mind meg kell előznie ezt a birtokba vételi lépést.
Kicsit a gép vásárlás árnyékában még arról azt így megemlítenem, hogy ugye a Windows 10-nek hamarosan le fog járni a támogatását, hamarosan, tehát 2025-ben a mostani információk szerint. Én például, hogyha most vennék új laptopot, akkor nem biztos, hogy vennék olyat, ami nem támogatja a Windows 11-et, hogyha a Windows-os laptopról beszélünk. Ennek megvannak a követelményei, általában a TPM chip meglétén szokott elbukni a dolog, ez egy ilyen titkosításhoz használt chip, ami a számítógépen ugye alapból benne kell, hogy legyen, az, hogy a Windows 11 támogassa. Ezt még nem módosították, úgyhogy per pillanat még ezek a követelmények, tehát én ezt mindenképpen megkérdezném, hogyha veszek laptopot, hogy a Windows 11-et azt támogatja. És akkor igen, a Windows frissítések után, korábban már beszéltünk a gyerekvédelemről, tehát hogyha mondjuk éppen gyereknek veszem, és mondjuk ilyen kisebb gyereknek, akit még felügyelni kell, akkor én szerintem mielőtt a gyerek megkapja a számítógépet, azért érdemes föltenni azokat a felügyeleti szoftvereket, amelyekkel tudjuk korlátozni a tevékenységét, hogyha szükséges, tehát szülői felügyeletet, mindegy, hogy melyik megoldást választjuk, azt érdemes előtte beállítani, mert utólag ez sokkal rosszabbul fogja kivenni magát, mert így akkor azt szokja meg a gyerek, hogy ezen van felügyelet, ezen nem lehet akármikor akármit csinálni, és akkor az sokkal kisebb sokkot okoz, mint hogyha utólag szeretnénk így bekorlátozni. A vírusírtó, azt nem is mondom, hogy szerintem az első dolog legyen az operációs rendszer frissítések után, amit telepítünk, és érdemes, hogyha egy már előtelepített rendszerrel rendelkező számítógépet veszünk, azért sok manapság sok ilyen van, tehát hogy már van rajta Windows, vagy Linux, vagy bármi, akkor érdemes az ilyen legfontosabb programokat is, mint mondjuk a böngésző, lefrissíteni, hogy abból is az aktuális verzió legyen, mert ez is a védelemnek egyik fontos eszköze. Illetve, hogyha pedig valakit megkérünk, hogy telepítsen rá mondjuk rendszert, akkor Linuxban mindenképpen meg Windowsból is olyan rendszert telepítsünk, ami támogatott, tehát mondjuk ne Windows 7-et rakassunk rá, valakivel, ami már évek óta nem támogatott, hanem akkor Windows 10-et vagy 11-et, ami az adnak ki frissítéseket, és akkor így nem találjuk ott magunkat, hogy rögtön már is újból kell telepíteni egy új rendszert, mert már támadhatóak vagyunk. Tehát ezekre úgy érdemes odafigyelni. És hát ezt is mindig el szoktuk mondani az adásokban, hogy ha telepítünk, akkor vagy a hivatalos áruházakból telepítsünk, tehát a Windows Store, vagy az App Store, a Mac-en, a Linux-os gépeken is van ilyen hivatalos alkalmazásból, vagy pedig a szoftver gyártójának a weboldaláról töltsük le. Az ettől eltérő forrásokkal pedig legyünk nagyon-nagyon elővigyázatosak, inkább, hogyha nem értünk hozzá, akkor inkább ne telepítsünk ilyen forrásokból. Telefonon, dettó. Az App Store, illetve a Play áruház az, ami ajánlott, illetve vannak olyan gyártók, mondjuk kínai gyártók, akik mondjuk most nincsenek benne a Google infrastruktúrában, androidos mobilok esetén, akkor esetleg a gyártónak az oldaláról még lehet telepíteni a különböző applikációkat, de máshonnan én nem javaslom.
Ugye eddig a szoftveres védelemről volt szó, meg hát még ugye a beállításokat is át fogjuk nézni, de előtte ejtsünk már néhány szót arról, szerintem ez is sokakat érint, hogy a mai telefonokban levő akkumulátorokat hogyan tudjuk a legtovább életben tartani, vagy legalábbis a minőségüket megőrizni. Mert hát végülis ez nem csak a telefonokra vonatkozik ez a kérdés, hanem tabletekre, laptopokra egyaránt. Van-e egy ilyen aranyszabály, amivel jót teszünk az aksiknak töltéssel?
Van, igen. A mai készülékekben, telefonokban általában lítium-ion vagy lítium-polimer akkumulátorok vannak. Ezek már nem az a jellemző, mint régen volt, hogy megvettük a telefont, és akkor háromszor föl kell tölteni teljesen, utána csutkára lemeríteni, és akkor volt jó, akkor meg lett formázva az akkumulátor. Ugye ezt így annak idején sokan nyomták itt szakemberek is, és ezek a mostani akkumulátorok ezt nem szeretik, tehát ezt kifejezetten nem szeretik, hanem általában az az optimális, hogyha most így egyszerűsíteni szeretném a dolgot, hogy úgy a töltöttségüket azt ilyen 20-80% között tartsuk állandóan, tehát sokkal jobban szeretik ezek a készülékek a gyakoribb apró töltéseket, mint az, hogy akkor nullára lemerítjük, és akkor 100%-ig föl.
Tehát akkor egész éjszakára se hagyjuk rajta.
Az egész éjszakára rajtahagyás az egy másik kérdés. Én nem hagynám rajta egyébként egész éjszakára, de nyilván a mai készülékekben, illetve a töltőkben is vannak olyan védő elektronikák, amik ilyenkor intelligensen kezelik ezt az éjszakai töltést. Most ezt nem akarom részletezni, mert úgyis mindenki unne. Én a magam részéről azt javaslom, hogy nem hagynám rajta éjszakára. Illetve vannak olyan készülékek, amelyeken például be lehet állítani azt, hogy a úgynevezett akkumulátor védelem funkció, ami alapból nem engedi 85% fölé tölteni az akkumulátort. Ez is például egy hasznos funkció, ezt is érdemes bekapcsolni, hogyha az adott szoftver tudja. Egyébként a Battery University készített egy tanulmányt, amiből kiderült, hogy ha 0%-ról 100%-ra töltjük a telefont, akkor körülbelül 300-500 töltési ciklus után 30%-ot veszít a kapacitásából. Viszont hogyha a 25% veszteség után elkezdjük ilyen apránként tölteni, és mindig csak így apránként töltögetjük, és benne maradunk ebben a határban, amit én mondtam, akkor 2500 ciklust is kibír kapacitásvesztés, tehát ilyen komolyabb kapacitásvesztés nélkül, úgyhogy azért van különbség az élettartamnak.
Ötszörös körülbelül, vagy még több is.
Igen, de persze azt azért tartsuk szemet, tehát most nem az a cél, hogy akkor ha véletlenül fölmarad a tölteni, és fölmegy 100%, akkor mindenki szívinfarktus kapjon, és egyből kezdjen aggódni, hogy most tönkrement az akkumulátor. Nem, nyilván nem erről van szó, csak hogy érdemes erre odafigyelni. A laptopoknál pedig az a helyzet, hogy ott is az éjszakai töltőnhagyást azt semmiképpen nem javaslom. Tehát, hogyha már csak azért, mert egyszer egy tűzvédelmi oktatáson az oktató mutatott egy videót, amit egy irodának az éjszakai kamerája, biztonsági kamerája vett föl, és ott konkrétan ott van egy laptop, ami rajta van hagyva tölteni, és így egyszer csak kigyullad, és leégett az egész iroda, az lett a következménye. Úgyhogy azt is inkább ne hagyjuk rajta a töltőn szerintem. A laptopoknál is nyilván az a jó, hogyha ha nem merül le az akkumulátor teljesen. Tehát kb. Ugyanezt el lehet mondani, amit a telefonokkal kapcsolatban elmondtam. Én azt is javaslom, hogyha ha valaki mondjuk otthon használja a laptopot, tehát hogy állandóan, de nem el kell vele annyit, nem az, hogy folyamatosan otthon van, akkor vagy csinálja azt, hogy amikor használja akkumulátorról, és akkor mindig, amikor már kezd úgy 20-30% köré kerülni, akkor kapcsolja be a töltést, aztán amikor föltöltött, akkor kapcsolja ki, és otthon is használja akkumulátorról, tehát ez az egyik megoldás. A másik megoldás pedig az, hogy akár ki is veheti teljesen az akkumulátort a gépből, bár ez az akkumulátornak egyébként annyira nem tesz jót, de akkor viszont rajta lehet hagyni állandóan a töltőn az aksit, mert akkor nem lesz ilyen probléma, hogy mondjuk kigyullad éjszaka, mert az akkumulátor így hibás, és akkor valami gond lehet.
Itt a töltéssel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy amikor valami reklamáció vagy hasonló történik, akkor sokszor ugye a bolt, vagy nem csak a kereskedő, vagy a gyártó ugye rákérdez, hogy gyári töltőt használtunk-e, és igazából ez ilyenkor ilyen szigorú rigorózusságnak látszik, de tulajdonképpen tényleg az van, hogy az ő töltőjük, vagy az ő akkumulátorjuk az sokszor fényévekkel jobb minőségű, mint az akármilyen unga-bunga után gyártott kínai darab. Tehát érdemes, hogyha töltőt választunk, akkor a jobb minőségűt vagy a gyárit venni. És hát igazából azt akartam még így kiegészítésként mondani, lévén, hogy tapasztalat van, hogyha probléma van a telefonnak az akkumulátorjával, vagy a Notes gépeknél, ahol most már egyre gyakoribb az, hogy nem egy kivehető akkumulátorról beszélünk, hanem be van építve a készülékbe, és nem tudjuk kivenni egyikből se az akkumulátort. Hogyha mondjuk a saját készülékünkről van szó, és ezt cserélni akarjuk, akkor ez ilyen pár tízezer forintos tételből megoldható. Tehát ha különben a készülékkel elégedettek vagyunk, akkor a mobiltelefonba is tudnak ilyen akkumulátort cserélni. Illetve nekem Notes gépből volt egy olyan, hogy úgy elfáradt, vagy úgy tönkrement az akkumulátor, hogy így fölpuposodott a touchpad, és egészen meg voltam ijedve, mondjuk a hálózatról még annak ellenére működött, hogy egy percet se bírt az akkumulátor, és szépen meg tudták csinálni a szervizbe, és a gépet utána is meg lehetett tartani. Tehát, hogyha csak az akkumulátor lenne a gyenge pont, akkor orvosolható a probléma.
Gondolom ez nem volt 2-3 évnél régebbi készülék az először.
Ez egy 5 éves határt ostromolta ez a készülék, és akkor ez egy intőjelként fogtam föl, hogy ez már megette a kenyere javát, és a családba lehet továbbadni.
Még az akkumulátor témához egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, hogy a telefonokon évek óta a legtöbb gyártónál általában ilyen nagyon agresszív a energiagazdálkodási séma van beállítva gyárilag, ami azt jelenti, hogy sokszor olyan alkalmazásokat is zokszó nélkül kiiktat a háttérben ez az akkumulátorvédő alkalmazás, amiket nem kell, tehát például a vírusírtót. Úgyhogy ezt én mindenkinek ajánlom, hogyha a androidos telefonon ugye van vírusírtó, és azt már melegen ajánlottuk a korábbi adásokban is, hogy telepítsük. Tehát, hogyha ilyen esetben mindig érdemes megnézni az akkumulátor beállításainál, illetve az energiagazdálkodás beállításainál, hogy a vírusírtót azt hagyja békén, tehát ezt érdemes beállítani, mert ebből lehetnek problémák, hogy vagy teljes egészében kiiktatja a vírusírtót is, vagy pedig bizonyos funkciói nem fognak megfelelően működni, és az általában emiatt szokott lenni. Úgyhogy hát meg kell találni is a helyes egyensúlyt, illetve amikor mondjuk nem használjuk a készülőket éjszaka, akkor érdemes azokat az alkalmazásokat kikapcsolni, vagy kilőni a háttérbe, amik így fogyasztják jobban a készüléket. Tehát.
Alkalmazás letöltése előtt mit érdemes nézni? Meg hát feltételezem, hogy ezek az App Store, vagy a Play áruházban van előszűrés az alkalmazásoknál, hogy mi az, ami problémás lehet, és mi az, ami nem. De hogyha még sincs, vagy nem elég alapos ez az előszűrés, akkor mi milyen alapossági technikákat vethetünk még be? Mit nézzünk egy alkalmazásnál, mielőtt letöltjük?
Igen, túl gyorsan átugrottunk itt a szoftverről a hardverre, mert ugye az alkalmazásoknak a kiválasztása is egy kritikus. Hát a felhasználóknak a biztonságtudatossága azonnan is látszik, hogy még azért elég gyenge lábakon áll, hogy itt egy-két hónappal ezelőtt volt egy Instagram Rapid nevezető alkalmazás, amit ugye hiszékeny emberek letölthettek, és elvileg azt ígérte, hogy az Instagram felhasználási szokásainkból egy ilyen statisztikát mutat, kikedvel minket, kitiltott le, és hasonló, és aztán ugye először a felhasználók csak azt vették észre, hogy kamu adatokat produkál, és aztán utána derült ki, hogy hát ez nem is egy hivatalos alkalmazás volt, csak valaki oda föltöltötte, és valószínűleg ellopta az ekkantját azoknak, akik ugye ezt föltették, mert azzal indult a program, hogy adjuk meg neki az Instagram belépési adatunkat, és akkor utána tud ő ilyet produkálni. Na, amíg az emberek bármire így rákattintanak, vagy most, hogyha a Balázs mondandójára mondom, hogyha egy terembe megkérdeznénk, hogy tegye fel a kezét, aki már saját telefonján az akku beállítási programokat megnézte és ellenőrizte, akkor sajnos keveset látnánk. De ez egyértelműen vonalkozik arra, hogy milyen programokat telepítünk, akár Notes gépről legyen szó, akár apról is. Van előszűrés ezekbe az alkalmazásboltokba, hát ugye a Macintosnál a Notes gépen is az alkalmazásboltból töltünk le. Linuxnál is van egy ilyen gyári tároló, amit jól teszünk, hogyha onnan választunk. Hát az androidos mobiloknál pedig hát jó haragoszkodunk ezekhez, mondjuk a Google Playhez, hogyha Androidról van szó. Sok esetben ezt nem mindig tudjuk megtenni, ezért is fontos a vírusírtó. Például, hogyha valakinek Huawei órája van, akkor ugye kénytelen egy Huawei áruházat is igénybe venni, hogy használjon, ezt most csak mint egy példát mondtam. Tehát a megbízható alkalmazásokhoz érdemes ragaszkodni, legyen az fizetős, legyen az ingyenes. És hát amit a Google Play-nél látunk, hogy van egy ilyen előszűrés, az korántse tökéletes, emiatt is jó, hogyha van vírusírtó, mert tendenciaként látjuk azt, hogy a bűnözők azt csinálják, hogyha megjelenik valamilyen érdekes program, vagy egy érdekes szoftver, akkor ilyen 10-20-100 óriási mennyiségben ilyen hasonmás appokat kezdenek legyártani, amit nem az eredeti gyártó csinált, akár a címképe is ugyanaz lehet, és amikor ezeket a hamis programokat letöltjük, akkor nem az igazit kapjuk, hanem mondjuk egy kémprogramot, vagy valamilyen kártékony alkalmazást, és időbe telik ezeknek a piactereknek, amik ugye kipucolják, kitisztítják a felhasználói visszajelzések, vagy egyéb módszerek alapján ezeket a csalárd alkalmazásokat. És hát mi nem szeretnénk a basába tartozni, ahol 2 hónap után észrevették ugyan, de mi pont beleestünk ebbe a vödörbe, tehát ezért is jó, hogyha van egy védelmi program az
eszközön. A védelmi program az mit csinál? Már nem is engedi letölteni? Tehát már ott blokkolja a rendszert?
Hát vagy úgy, hogy már nem is engedi letölteni, vagy amikor letöltödik, akkor egy azonnal early is már észrevesz, hogy van benne valami kártékony folyamat, és akkor egyből, tehát egyből intézi. Igen, ezért mindenképpen szükséges ez, hogy legyen vírusírtó a gépen, nem azért, mert az a mániánk, hanem tényleg, hogy védjük magunkat. Illetve még amit így kitérnék az alkalmazás boltokkal kapcsolatban, mindig érdemes megnézni az értékeléseket. Nem csak az első 2-3-at, hogyha valamilyen applikációt le akarunk tölteni. Azt is érdemes megnézni, hogy hányan töltötték már azt az alkalmazást, hányan használták. Nyilván ezek sem, tehát ilyen kőbevise dolgok, hogyha talán már valamit, nem tudom, 100 millióan letöltöttek, akkor az 100%-ig biztosan jó lesz, de azért ott már elég nagy az esélye, hogy ott azzal nincs azért probléma, mert a 100 millió felhasználóval biztos, hogy lettek volna olyanok, akiknek a vírusírtó a jelezés, akkor ez a Google felé is jelezték volna, vagy a vírusírtó gyártója jelezte volna a szoftver gyártója felé, tehát hogy érdemes az ilyen újabb applikációkkal egy kicsit úgy bizalmatlannak lenni, vagy legalább utána olvasni, hogy ez most egy valid dolog, vagy valami utánzat, amiről itt az előbb Rambó is beszélt.
A telefonunkon van már az életünk, ugye tényleg annyi adattal és mindennel. Lopásvédelem ellen mit lehet tenni? Milyen eszközök vannak, milyen programok erre?
Lopás ellen, nem lopásvédelem ellen?
Lopás ellen, igen, milyen védelmi eszközök vannak, jogos a javítás.
Van a gyártóknak is már erre különböző megoldások, ugye az iOS-re, és a mobil gyártókról beszélek, iOS-re, a Google infrastruktúrában is van már milyen lopásvédelmi lehetőség, illetve ha valaki magasabb funkcionalitású lopásvédelmet szeretne, amivel konkrétabb intézkedéseket is lehet foganatosítani, akkor a vírusírtók tájékán kell szétnézni. Nekünk is a mobil termékünkben, ugye a Mobile Security-ban, abban is van lopásvédelmi funkció.
De az hogy működik, mit csinál?
Hát úgy működik, hogyha észreveszed, hogy ellopták a telefonodat, vagy olyan is lehet, hogy mondjuk nem ellopják, hanem elhagyod, akkor van benne helymeghatározási funkció, amivel meg tudod nézni, hogy hol van az adott készülék. Akár lehet fényképet készíteni a kamerán keresztül arról, hogy mondjuk ki használja, akinek a kezében van. A legvégső esetben azt is meg lehet csinálni, hogyha nem tudod megtalálni a helymeghatározás segítségével a készüléket, vagy mondjuk olyan kezekbe került, akikben mondjuk nem szívesen menni oda és elkérni a telefont, mert mondjuk az életed az többet ér, akkor meg lehet azt csinálni, hogy távolról töröd a telefonnak a tartalmát, tehát gyakorlatilag távolról vissza lehet állítani gyári állapotba. Ami nyilván így az előzőekben beszélgettünk, hogy a gyári állapotban való visszaállítás után még maradhatnak rajta adatok, de azért általában az ilyen tolvajoknak, meg illetéktelenül megszerzőknek nem olyan az IT tudása, hogy ezt így, az adatokat így vissza tudják állítani. Úgyhogy ez már szerintem egy jó szempont. Tehát olyan lopásvédelem tudtam, hogy nincs, amivel így, nem tudom, távolból így meg lehet semmisíteni fizikailag is a készüléket. Nyilván ilyenkor, hogyha az adatvédelemről beszélünk, akkor az lenne a jó, de hát ez más törvényekbe ütközne, úgyhogy ilyen nincs. Hát ideig lehet körülbelül elmenni a lopásvédelemmel. Laptopokra, számítógépekre a lopásvédelmünk ugyanezeket a funkciókat tudja kínálni, úgyhogy ott is ugyanúgy lehet azokat, amiket elmondtam. Én azt szoktam javasolni az ügyfeleinknek, hogyha laptopnál mindenképpen ajánlom bekapcsolni a lopásvédelem funkciót, mert sose lehet tudni, illetve azt a gépeknél is, hogyha mondjuk az űrös környéken lakik az illető, tehát ahol mondjuk elég gyakoriak a betörések, akkor érdemes bekapcsolni, mert ez segítség lehet egy későbbi nyomozás során.
És egyébként, hogyha ilyen szóval védett a laptop, a tablet, ugye jelkóddal védett a mobiltelefon, akkor azt is simán fel tudják törni? Tehát, hogy, vagy ez hogy működik mondjuk egy jelkódnál, hogy addig próbálkoznak, még nem sikerül megtalálni, vagy erre ráküldenek valami programot?
Igazából a titkosítás védi meg az embert attól, hogy illetéktelenek azokat az adatokat lássák, vagy nem lássák. Tehát mondjuk egy noteszgépből ki lehet szerelni az adathordozót, föl lehet csatlakoztatni, és akkor abból egy csomó információt meg lehet tudni. Kivéve, hogyha titkosítva volt a tartalma, mert akkor ugye csak ilyen krikszkrakszokat lehet látni. Hát ugye említettük a telefonnál is, hogyha titkosított mappákat, meg titkosított külső adathordozót választunk, amikor birtokba vesszük, akkor jó eséllyel, hogyha éppen még nem vagyunk belépve, és le volt zárva a képernyő, hogy nem, a tolvaj nem tud rögtön belépni, és nem tudja, hogy nyissa ki a képernyőt, akkor ugye nem látja a mi tartalmainkat.
Tehát, hogy az egy jó megoldás
a már. A titkosítás.
De csak a titkosítás.
Igen.
Hiába van nekem mindenféle számzáram, meg ilyesmi, az semmi.
Hát most a telefonnál csak arra gondolsz, hogy nyilván az is benne van, hogy sokan ilyen kis ábrával zárják le. Ha megdöntöd a fény felé a telefont, akkor látod, hogy mi szokott lenni a kezünknek a maszat
foltjából. Hát vagy
foltjából.
Látod, vagy nem, de nem minden esetben látható.
Természetesen mindezt úgy mondom, kicsit mosolyogva, hogy sokan még ennyit se tesznek meg. Tehát ez lenne az alap, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a készülékhez, nem hagyjuk bizonytalan helyen, hogy más is hozzáférjen, van rajta képernyőzár, PIN-kód, vagy valamilyen ábra, tehát legtöbben ugye még ezt a nulladik fázis teszik meg, illetve cégeknél szokott az lenni, hogy egyszerűen kötelezővé teszik azt, hogy mindenki jelszóval lezárja a gépét, amikor nincs ott, vagy pedig ugye vannak ezek a chipkártyás lehetőségek is, hogyha eltávolodom másfél méter távolságnál, messzebb a készüléktől, akkor az automatikusan lezár, az egy nagyon jó védelem, de hogyha mondjuk csak ilyen jelszavasdi van, és akkor mondjuk a főnök az simán megcsinálhatja, hogy sétál az irodába, és hogyha lát egy ilyen nyitott képet, akkor azt mondja, hogy na, bünti, vagy pedig fedés, vagy valami, és akkor egy idő után megtanulják a kollégák, hogy hát ez nem tréfa dolog, mert hát bárki be mehet egy ilyen épületbe, hogyha oda lehet ülni bárkinek a gépéhez, akkor ugye az a céges bizalmas adatokat hát nagyban veszélyezteti. Tehát ez tényleg egy komoly dolog.
A titkosításra visszatérve még, tehát hogyha mondjuk ilyen cégvezetőknek, vagy olyan embereknek, akik sokat utaznak laptoppal, autóval és stb., ott mindenképpen javaslom egyrészt, hogy soha ne adják az autóba se a telefonjukat, se a laptopjukat, mert számtalan ilyen esetről hallottam már én is ismerősi körből, illetve újságcikkekből stb., hogy így csak egy pillanatra beszaladta egy boltba, bezárta az autót, ott hagyta a laptopot, telefont, és következő pillanatban már nem volt ott, mire visszajött a kocsihoz, tehát így fizikailag ezt én mindenképpen javaslom. Illetve a titkosítás, tehát a Windowsban is van a Pro-tól fölfelé a BitLocker, ami elérhető ingyenes titkosítási megoldás. Vannak third party ingyenes titkosító szoftverek, vannak fizetősek mondjuk céges környezetben, amik nyilván központi menedzsmenttel rendelkeznek, tehát nálunk is van az eset endpoint encryption. Ez sokkal több mindent tud nyilván, mint egy ingyenes megoldás, de ezeket mindenképpen céges környezetben én, laptopokon én ajánlom használni.
Mobilon is van ilyen titkosítás? Tehát már mondtátok, de most hirtelen nem emlékszem.
Igen,
van.
Androidban van opció.
És ott hogy?
Elvileg a modern készülékeken, most így fejben nem tudom megmondani, hogy Android hánytól fölfelé, de a ma megvásárolható, vagy mondjuk úgy, hogy az elmúlt két évben megvásárolható készülékeknél szinte biztosan, hogy úgy van, hogy ha beállítasz valamilyen képernyőzárt, tehát akár csak egy ábrát is, vagy egy PIN-kódot, akkor az oldja fel a készüléknek a titkosítását. Tehát elméletileg alapértelmezetten titkosítva van. Úgyhogy a régebbi készülékeknél meg, aki még ilyeneket használ, ott nyilván érdemes ott a általában a szoftver tudja maga, a rendszer szoftver, hogy van ilyen lehetőség, hogy le lehet az egészet titkosítani.
Jó, én még mindig azt az egy dolgot nem értem, hogyha a mobiltelefonomon van, akár ábra, bármiféle képernyőzár beállítva, és úgy lopják el, akkor föl tudják-e törni? Mert hogy ugye ez nem olyan, mint egy laptopnál, hogy kiveszem az adathordozót, vagy nem tudom, lehet, hogy olyan a mobiltelefonoknál is, de én azt gondolom nem, de akkor ebben segítsetek. Tehát, hogy ha be van állítva ez, akkor már nyert ügyen van-e?
Az iPhone-nál van egy olyan erős védelmi dolog, hogyha valaki rossz kóddal próbálkozik, akkor ilyen exponenciálisan emelkedik az az idő, amíg várakozni kell. Tehát először beütik a kódot, ami szerintük a megfelelő, és akkor azt mondja, hogy hát itt várni kell 10 másodpercet. Hogyha másodikra próbálod, akkor már 1 percet, és akkor ez így, amit tudom én, a 10. próbálkozás után már mondhatja azt, hogy 3 hónap, vagy valami hasonló. Tehát ott kifejezetten rágyúrtak erre a dologra, hogy ez ne lehessen kivitelezhető. Nyilván az Androidnál meg itt is van egy ilyen limitált, én nem tudom pontosan, hogy mennyi próba, amíg ezt végrehajtatja, de mondjuk, hogyha van rajta ilyen lopásvédelmi szoftver, akkor ezzel már a próbálkozást is lehet. Tehát akár kaphatunk egy fotót vagy fényképet arról, hogy valaki éppen bőszen próbálgatja, vagy hogy milyen netre lépett föl. De a lopásról egyébként még nem különítettük el ugye ezt a három esetet. Tehát ugye ellopják a készülékünket, és akkor ugye bánkódunk, meg ugye sajnálhatjuk, hogy hát most szegényebbek lettünk egy készülékkel. Aztán ugye rajta vannak az adatok, amikről ugye, ha nem volt mentésünk, akkor ugye sajnálkozhatunk, hogy jaj, akkor most nincs adatunk, mert hogy elvitték a készüléket, de ha mondjuk van mentésünk, de azok az adatok bizalmasak, és mondjuk nem voltak titkosítva, akkor ugye főhet a fejünk amiatt is, hogy mi lesz, hogyha ez illetéktelenekhez kerül el, vagy pedig kiteszik a netre publikusra. Tehát ugye ezek ellen, az opciók ellen is használjuk a lopásvédelmet, tehát ezért nagyon fontos. Ez nem csak azért, mert egy készüléket bemegyünk a boltba, és ha van pénzünk, akkor tudunk venni egy másikat, viszont az adataink, ha nem voltak mentve, azt nem kapjuk meg a sarki boltba, illetve az, hogyha azok fölkerülhetnek, és mondjuk céges adatok, vagy bizalmas személyes adatok voltak rajta, akkor az meg egy beláthatatlan kárt tud okozni annak, akitől ezt ellopták.
Igen, az a mobilon például az eset lopásvédelem az úgy működik, hogy be lehet állítani, hogy 3 vagy 5 sikertelen próbálkozás után már le is zárja a telefont, és akkor onnantól kezdve csak...
Nem is tudod lecsinálni semmit, semmit nem? Tehát hiába lopta el magyarul.
Igen, igen.
Hát azt... Legfeljebb valami baleknak eladja a készüléket, hát,
igen, igen.
Aki szintén semmit csak tud vele csinálni.
Igen, az adatait ott biztos nem fog hozzáférni. A számítógépeket szánt a lopásvédelem az pedig azt csinálja, hogy létrehoz egy ilyen úgynevezett fantomfiókot a számítógépen, ahova jelszó nélkül be tud jelentkezni a tolvaj. Ennek az a funkciója, most így elsőre egy meredeknek hangzik, de ugye a te adataidhoz nem fog hozzáférni, mert más jogosultságú ez a fiók, mint a te fiókod, és tehát azokhoz nem fog tudni hozzáférni, viszont internetezni fog tudni, és ezáltal a te a távolból be tudod azonosítani, hogy hol van a gép, tudsz róla a fotót csinálni, és a többi. Tehát ebben ez a trükk, hogy nem azon, hogy akkor teljesen le van zárva, hanem akkor be tud jelentkezni, és akkor te föl tudod eljutani.
Így nem veri szét baltával, és megmarad a gép.
Igen, de itt is mondom, áll ugyanúgy, hogy ha olyan adatok vannak rajta, akkor egy gombnyomással, vagy kattintással a távolból lehet törölni, és akkor annyi.
És besétálok a rendőrségre, és mondom, hogy ezen a címen van a gépem, jöjjenek velem, vagy ez hogy néz ki?
Például, és akár meg tudod mutatni a tolvajnak az arcképét is, mert csináltál róla a fotót.
Beszéltünk az applikációkról is, vírusvédelemről, lopásvédelem, lopás elleni védelemről. Van-e még bármi, amit be tudunk állítani, és így a biztonságot szolgálja ezeken a készülékeken?
Igen, van. Tehát most, hogyha kezdjük akkor a mobilokkal, mert ugye általában azt használják mostanában többet az emberek, az egy alapvető dolog, hogy minden alkalmazásnak, ami települ, illetve amit telepítünk, azokat az engedélyeket adjuk csak meg, ami feltétlenül szükséges. Tehát olyan alkalmazásnak, amit még nem használunk csevegésre, annak ne adjunk engedélyt a mikrofonhoz, a kamerához, stb. Ha csak nem valami olyan kamera, amivel mondjuk képet lehet készíteni, vagy olyan alkalmazás, amivel képet lehet készíteni, annak nyilván kell. Ez szerintem alapvető dolog. Emlékeztek, hogy a Facebook különböző applikációival kapcsolatban is volt már sok ilyen teszt, hogy beszélgettünk a mosógépekről, és akkor egyszer csak ilyen mosógépes reklámokat kezdett el megjeleníteni, mert konkrétan lehallgatta a beszélgetést. Ez szerintem egy fontos szempont. Amire még sokan nem szoktak figyelni, az, hogy a jelszavakat, amikor begépeljük, akkor ezt alaphelyzetben a rendszer megjeleníti egy pillanatra a karaktereket. És ez sem biztonságos szerintem, mert ha mondjuk egy nyilvános helyen lépsz be éppen, és akkor áll mögötted valaki mondjuk egy tömött buszon, akkor az simán le tudja olvasni azokat a karaktereket, amiket bepötyöksz, és hogyha mondjuk éppen egy tolvaj, akkor ellopja a telefonodat, föloldja, és már is hozzáfér mondjuk a banki alkalmazásodhoz. Tehát ezt a rendszerben ki lehet kapcsolni, hogy ne jelenítse meg a karaktereket egyáltalán, csak a pontokat lássa, és akkor, hogyha nyilván nem tudja lenézni az ujjaddal, hogy hova koppintasz, mert mondjuk nem olyan szögben áll, akkor ezzel már ezt ki lehet védeni, hogy le tudják lopni mondjuk a jelszavadat. Akkor vannak olyan gyártók, akinek a készülékein van olyan funkció, hogy smart lock, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ilyen helyzethez lehet hozzárendelni azt, hogy használjon-e képernyőzárat a készülék, vagy ne használjon, tehát mondjuk az irodai wifihez, meg az otthoni wifihez be van ez állítva, és akkor, hogyha otthon vagy, akkor nem kér képernyőzárat, vagy hogyha az irodában vagy, akkor nem kéri állandóan a képernyő feladását. Ezzel is úgy érdemes vigyázni, meg érdemes átgondolni, hogy ezt használjuk-e, mert az irodában is lehetnek olyan emberek, akik mondjuk nem odavalók, tehát most jön valami szerelő, vagy valami futár, vagy nagyobb irodában lehetnek olyan biztonsági körülmények, hogy egy ügyesebb tolvaj az be tud úgy jutni, hogy kiadja magát valami futárnak, vagy akárminek. És akkor mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha oda nyúl a telefonodhoz, és akkor simán föl tudja oldani, mert ez a smart lock-be van kapcsolva, tehát ezt is ugye érdemes átgondolni. Aztán, hát én nyilván ez nem annyira biztonsági dolog, csak hogy a ne zavarjanak funkció is van sok készüléken, tehát hogyha nem akarjuk, hogy éjszaka 3-kor megcsörenjen a telefon, vagy fölébredjünk valami riasztásra, vagy valami értesítésre, na értesítés, igen, ez a jó szó, tehát értesítésre, akkor érdemes ezt a ne zavarjanak módot használni, akkor meg tudunk adni egy intervallumot, és akkor automatikusan abban az este 10 és reggel 8 között nem jönnek ezek az értesítések. Jönnek, csak nem rezeg a telefon, meg nem jelez. Úgyhogy így a mobil készülékekkel kapcsolatban ez, ami elmondható, hát a számítógépekkel kapcsolatban sok mindent említettünk, ott most így ahhoz többet nem fűznék hozzá. Ami még gyakori lehet, így mégis a mobilokhoz visszatérve, hogy lehetnek olyan szituációk, hogy mondjuk van egy laptop, amivel dolgozom, de azon nincs internet, meg nem nincsen stickem, amit be tudok dugni a laptopba, és lehet internetezni. És akkor mondjuk azt csinálom, hogy a mobiltelefonomat osztom meg, a mobiltelefonon a mobil internetet, nevezett ilyen wifi hotspotként használva a készüléket, és akkor erre rá tudok csatlakozni a laptoppal, és akkor a laptopon is lesz internet. Na most ennél a wifi hotspotnál érdemes odafigyelni arra, hogy ezt, hogyha mondjuk egy kávézóban vagyunk, akkor akár más is láthatja, hogy van egy ilyen nevű hotspot, és akkor azt már lehet próbálkozni a feltörésével. Érdemes olyan beállításokat alkalmazni, amivel ezeket el lehet kerülni, tehát például nem feltétlenül muszáj az, hogy mindenki lássa ezt a hotspotot, tehát akár el is lehet rejteni, hogy csak azt tudjon csatlakozni hozzá, aki tudja, hogy ilyen létezik, és tudja, hogy mi a neve. A nevét is érdemes úgy elnevezni, hogy lehetőleg mondjuk a készülék név az ne derüljön ki belőle, mert akkor már tudják, hogy milyen készülékről van szó, és akkor azt mestek, hogyha van valami ismert sebezhetőség, akkor föl lehet törni azon keresztül. Lehet azt, hogy mindenképpen erős jelszót állítsunk be, akkor is, hogyha csak mi használjuk, és van olyan lehetőség is, hogy minden készüléknek, amiben van hálózati eszköz, annak van úgynevezett MAC címe, ez egy egyedi cím, és akkor a Wi-Fi-knél is, tehát a rendes routereknél is, meg az ilyen telefonoknál is van olyan lehetőség, hogy ez szerint a cím szerint szűrje az a csatlakozásokat, tehát magyarul ezzel a megadott címekkel lehet csak hozzá csatlakozni, tehát te hiába tudsz bármit, hiába tudod a jelszót, meg akármi, akkor se fogsz tudni csatlakozni, mert nem az a címed, amit te beállítottál előre. Tehát ezekre a lehetőségekre szerintem érdemes odafigyelni, hogyha a mobil hotspot, tehát a wifi hotspotot használjuk a készülékünkön.
Még a mobilhoz kapcsolódva, ugye ez a smart lock, amit a Balázs említett, ez ugye olyat is tud, hogy egy megbízható eszköz van a közelbe, tehát mondjuk azt is be lehet állítani, hogyha az okos órám ott van egy pár lépés távolságban, egy pár méter, akkor oldjon föl. De hát itt is ugye figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, hogy hát lehet, hogy éppen pisztolyt szorítanak az oldalamnak, és igaz, hogy ott az óra a telefon mellett, de nagyon nem szeretném, hogy az magától kinyíljon. Fizetni is szoktunk a mobillal, vagy az okos eszközzel, ugye az Apple-nek az órája az már most is alkalmas, az okos órák, androidos okos órák egy része az sajnos még itt Magyarországon erre nem képes, de mondjuk a telefonnal sokan szoktak fizetni, ugye van ebbe egy ilyen NFC-nek nevezett chip, és akkor ez pár méterről, tehát pár 10 centiméterről működik, oda szoktuk tartani a telefont, amikor fizetünk a kasszánál, és akkor ez ilyenkor mindig jóváhagyást vár a telefonnál is, tehát akkor ott hitelesíteni kell a új lenyomattal, arccal, vagy valamilyen más módon, tehát igazából ez azért egy elég jó védelem olyan szempontból, hogy nem csak így hopp, közel kerül valaki a villamoson a telefonomhoz. Hogyha nincs nyitva a készülék, tehát nincs fölnyitva, akkor ugye nem is tud ez az NFC tranzakció egyáltalán megtörténni.
Illetve a már ez a feloldás megint szóba jött, hogy új lenyomat vagy biometrikus, azért szerintem fontos, hogy érdemes beállítani, hogyha mondjuk arcfeloldást vagy új lenyomatos, ez inkább az arcfeloldásra vonatkozik, hogy ott van olyan lehetőség, hogy csak akkor oldja fel a készüléket, hogyha nyitva van a szemünk, tehát csukott szemnél ne oldja fel. Ez azért fontos, mert ha mondjuk megtámadnak és ellopják a készüléket, akkor ugye csak oda tartják elénk, és már föloldja a képernyőt, viszont hogyha a szemünket azt be tudjuk csukni, hát az arcunkat nyilván nehezebb eltakarni, de a szemünket be tudjuk csukni, és akkor azt azért nyilván az valamilyen fájdalmat kell okozni, hogy azt egyáltalán kinyissuk, már lehet, hogy akkor se fogjuk kinyitni. Úgyhogy ez még egy ilyen biztonság.
Reméljük, nem lesz ilyen.
Igen, reméljük, én kívánom mindenkinek, hogy ne legyen.
Tényleg a legsötétebb jövőket vázoljuk fel.
Sajnos vannak ilyen környékek Magyarországon is, ahol ezzel is számolni kell.
Jó, hát ahogy mondom, a felvezetőben nem ciki, ha nem tudunk minden beállítást, hát ember legyen a talpán, aki ezt mind ismerte, amiket ti most elmondtatok. Egy-egy összegző mondatot szeretnék tőletek kérni.
szerintem arra is érdemes figyelni, hogyha van egy ilyen készülékünk, legyen az használt, legyen az új, hogy milyen wifihez csatlakozunk. Tehát ugye a vásárlással kapcsolatos adásnál már ugye említettük, hogy hát nyitott wifiről ne vásároljunk, ne bankoljunk, ne lépjünk be ilyen helyekről. Azt is érdemes megválogatni, hogy a megbízható wifi kapcsolatnál használjuk csak a készülékünket, mert hát a biztonságot az nagyba tudja rontani, ha nem így teszünk.
Ott van a karácsonyfa alatt. Balázs.
Igen, ez jó, hogy mondta az István, tehát én mindenkinek ajánlom, hogy az ilyen témába vágó korábbi adásainkat hallgassa meg, mert most mi elsősorban így a beállításokra fókuszáltunk, és kevésbé a használatra, de a régebbi adásokban sok ilyen használati tippet is adtunk, meg ilyen szokásra vonatkozó tippet. Hát én csak annyit mondanék mindenkinek, hogy egyrészt boldog karácsonyt, másrészt meg, hogy amikor kapunk egy új eszközt, akkor nyilván van ilyenkor egy lelkesedés, meg egy öröm az emberben, amikor így nekiugrik, és akkor jaj, azonnal használjuk, és már is játszunk meg. Próbálj meg ezt a néhány alap biztonsági lépést megtenni, hogy legalább egy gyorsan rakjunk fel egy vírusírtót, ez tényleg nem több egy-két percnél, és akkor már védve van a gép, és esetleg még egy operációs rendszer frissítés, az is még maximum 10-15 perc, és akkor már is biztonságosan kezdhetjük az új gép használatát, és akkor megoljuk magunkat a későbbi drámáktól.
Nem csak a karácsony lesz boldog, hanem az új év is.
Igen.
Köszönöm szépen Csizmazi Adarab István Rambónak, az ízett termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértőjének és Weiss Balázsnak, a C-Contact Kft. IT tanácsadójának. És egy kis kedv csináló a következő podcastunkból. Az éves globális fizetési csalás nagysága Magyarország éves GDP-jének 1/5-ével egyenértékű. Hagyom hadhassanak ezek a szavak. Legközelebb a banki csalásokról fogunk beszélgetni, nem is gondolnánk, mennyi fajta van belőlük, milyen ütemben finomodnak a kiberbűnözők módszerei. Addig talán nem is foglalkozunk megelőzéssel, amíg el nem tűnik a pénz a számlánkról. Ne várjuk meg ezt, inkább hallgassatok bennünket 2024-ben is. Boldog karácsonyt és vírusmentes boldog új évet kívánunk nektek. Gécsek Tóth Enikőt hallottátok.